Köszöntöm szeretettel a testvéreket újra. Legyen áldott ünneplésünk így nagy péntek este. Egy szokatlan kis epizód hadd következzen még az igeolvasás előtt. Szeretném, ha megnéznénk egy rövid kis videót. Egy nagyon jó összefoglalás Jézus Krisztus utolsó napjáról, a nagypéntekről, az ő szenvedéséről. Azért ragadta meg a figyelmemet, mert ugyanaz a címe, mint ami mai alkalmunknak és az üzenetnek a címe, elvégeztetett. Egy bizonyos Van Erőm csoportnak, közösségnek a YouTube csatornáján található egyébként ez a videó, és tényleg egy nagyon frappáns összefoglalása Jézus szenvedésének, amit értünk vállalt és elvégzett. Nézzük ezt meg igeolvasás előtt.
Egyszerű családban, félelmek között született, nagy szegénységben. Fiatal korában az édesapjának segített munkájában, majd egy napon újabb szolgálatba kezdett. Meglátta a vakkoldust a porban, akit szinte mindenki megvetett, ő pedig lehajolt hozzá, és visszaadta a látását. Nem lökte távol magától a parázna nőt sem, aki hite által akart meggyógyulni. Később a sánta, a bína hangos kiáltással dicsérte az urat, mert ez a személy meggyógyította őket. Elfogadta azokat, akikkel találkozott. Figyelt rájuk és hagyta, hogy megérintsék őt, anélkül, hogy megijedt volna szenvedéseiktől. Történetünknek azonban korán sincs vége. Egy fájdalmas napon magára vette a keresztet, szenvedett olyan dolgokért, amik nem az ő bűnei voltak. Tövis koronát hordott értünk, hogy nekünk életünk legyen. Átszegezték kezét, lábát, és a keresztfára szegezték. Pár nappal megfeszítése előtt a tömeg a következőt kiáltotta. Hozsánna, áldott, aki jön az Úr nevében. Ma már ezt kiáltják. Feszítsd meg! Feszítsd meg! Ismerős a történet? Akiről szó van, a te személyes megváltód. Minden egyes lépést, amelyet a kereszt hordozásakor tett, azt miattad is tette. Minden egyes vércsepp, amely a földre hullott, miattad is hullott. Elvégeztetett, de igen nagy volt az ára. Elvégeztetett, és minden megváltozott az egész világon. Isten szeretete nyilvánvalóvá vált a világ számára. Isten iránt pedig bizalom, szeretet és hála született az ember szívében. Elvégeztetett. Az ember nincs többé egyedül, mert Jézus Krisztus által Isten megváltott gyermekei lettünk. Elvégeztetett, és fejét lehajtva kilehelte lelkét. János evangélium a 19. fejezet 30. vers.
Akkor ezek után következzen, hogy elolvassuk bővebben azt a bibliai részt az Új Szövetségből, János evangéliumából, amiből egy rövid kis idézet elhangzott az előbb a videóban. János evangélium a 19. fejezetéből a 16. verstől a 37. versig terjedő szakaszt fogjuk elolvasni. Tehát János evangélium a 19. rész, 16. versétől olvassuk, fennállva hallgassák a testvérek. Ekkor kiszolgáltatta őt nekik, hogy megfeszítsék. Átvették tehát Jézust, ő pedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett koponyahelyhez, amelyet héberül Golgotának neveznek. Ott megfeszítették őt, és vele másik kettőt, jobbról és balról, középen pedig Jézust. Pilátus feliratot is készítetett, és rátétette a keresztre. Ez volt ráírva. A názáreti Jézus, a zsidók királya. A zsidók közül sokan olvasták ezt a feliratot, amely héberül, latinul és görögül volt írva, ugyanis közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust. A zsidók főpapjai akkor szóltak Pilátusnak. Ne azt írd, a zsidók királya, hanem ahogyan ő mondotta, a zsidók királya vagyok. Pilátus így válaszolt. Amit megírtam, megírtam. A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, fogták felső ruháit, elosztották négy részre, mindegyik katonának egy részt. Fogták köntösét is, amely varratlan volt, felülről végig egybeszőve. Ekkor ezt mondták egymásnak, ne hasítsuk el, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen. Így teljesedett be az írás, elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek. Ezt tették a katonák. Jézus keresztjénél ott állt anyja és anyjának nővére, Mária, Klópás felesége, valamint a Magdalai Mária. Amikor Jézus meglátta ott állni anyját, és azt a tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához. Asszony, íme a te fiad. Azután így szólt a tanítványhoz, íme a te anyád. És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt, az a tanítvány. Jézus ezek után, tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt. Szomjazom. Volt ott egy ecettel tele edény. Egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra tűztek, és oda tartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta, elvégeztetett, és fejét lehajtva kilehelte lelkét. Mivel péntek volt, a zsidók nem akarták, hogy a testek szombaton a kereszten maradjanak. Az a szombat ugyanis nagy nap volt. Arra kérték tehát Pilátust, hogy törjék el a lábszárcsontjukat, és vegyék le őket. Ezért odamentek a katonák, és eltörték az egyik, majd a másik, vele együtt megfeszített ember lábszárcsontját. Amikor pedig Jézushoz értek, mivel látták, hogy már halott, az ő lábszárcsontját nem törték el, hanem az egyik katona lándzsával átszúrta az oldalát, amelyből azonnal vér és víz jött ki. Aki pedig látta ezt, azt tesz róla bizonyságot, és az ő bizonyságtétele igaz, és ő tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. Ezek pedig azért történtek, hogy beteljesedjék az írás, csontja ne töressék meg. Viszont az írásnak egy másik helye így szól, néznek majd arra, akit átszúrtak. Amen. Mi történt nagypénteken? Úgy gondolom érdekes lenne, ha most elkezdenénk elmondani a nagypéntek történéseit. Kora hajnali óráktól, amikor Jézust elfogták, egészen addig, mikor valami szürkületi időszakban a sírba elhelyezték őt. Mennyi minden történt, mennyi minden zajlott, hogy emlékszünk rá, hogy jönnek elő az írásból az információk. Nagyon sokszínű lenne az, amit összegyűjtenénk, ahogy elmondanánk. És ez nem meglepő. Akkor sem, hogyha mi már az egésznek egy lerövidített információja, birtokában vagyunk. Azért jutott eszembe ez a kérdés, mert János is nagyon röviden mondja el az egészet. Miután Pilátus átadta ugye a katonák kezébe Jézust, ugye nagyon egyszerű, átvették, ő maga a keresztet vitte, kiért az úgynevezett koponyahelyhez, amelyet héberül Golgotának neveznek, és ott megfeszítették. Ennyi. De elolvassuk Máté, Márk, Lukács evangéliumában való beszámolót, akkor látunk egy sokkal gazdagabb történetet, csak ebből az epizódból is, a kihallgatástól, az ítélet kihirdetéstől a Golgotáig és a keresztre feszítésig. Milyen érdekes ez. Első gondolatban ezt szeretném így üzenetként megfogalmazni, hogy tetszett az Istennek, hogy négy evangélista négy különböző történetén, különböző emlékezetből megfogalmazott üzenetén keresztül tudassa a világgal, a mindenkor élő emberrel, hogy hogy halt meg az ő fia. Egy sokszínű üzenettel. Egyikőjük sem emlékszik úgy, ketten személyesen emlékezhettek, mert Máté is Jézus tanítványa volt, János is Jézus tanítványa volt, Márk és Lukács, ők később csatlakoztak ugye a tanítványi körhözük, ahogy Lukács le is írja, hogy utána jártam pontosan, és összegyűjtött információkat írtam le. És Isten ezt megengedte. Itt hadd szúrjak közbe egy könyvajánlót, Lee Strobelnek a Jézus dosszié című könyve, ajánlom szeretettel elolvasni. Egy oknyomozó újságíró, akinek a felesége hívő volt, ő hitetlen volt, és konfliktusok voltak a családban, a házasságban, elindult, hogy nyomozzon a Jézussal kapcsolatos információkról, nem titkolt törekvése volt, hogy igazolja az, hogy ez nem igaz, tehát cáfolni akarta, és ahogy tudósokhoz, jogászokhoz, sok mindenkihez elmegy, erről is szó, hogy lehet, hogy ilyen különbözőek a beszámolók, és ő megdöbbent azon, amikor a szakember azt mondta, hogy pont ettől hiteles. Hogy nem szóról szóra ugyanazt mondják el a tanúk, akik ott voltak, vagy valamilyen formában tudomást szereztek róla. Úgyhogy legyen ez egy megnyugtató információ. Négy evangélium különbözősége nem kételyt kell, hogy ébresszen bennünk, hanem hitet kell, hogy erősítsen. Hiteles a Jézusról és a keresztre feszítésről szóló információ. Beindította a fantáziámat, csak érdekességképpen hadd mondjam el, hogy terjedelmében sem egyforma és tartalmában sem. Máté 95 igeversben mondja el, Márk 77 igeverset használ, vagy ennyiben fogalmaz, Lukács 78, János 82. És ezek csak a méretkeretek, tartalmában micsoda különbség van. De van ennek egy nagyon komoly személyes üzenete is, testvérek, az életünkre, és akár konkrétan a nagypénteki üzenetre nézve is. Olyan tekintetben is különbözőek vagyunk, hogy mi sem egyféleképpen emlékszünk történésekre. Van, akit tényleg maga a történés ragad meg, van, akit a körülmények fognak meg, van, aki az érzésekre tud nagyon emlékezni, és lehetne még sorolni, hogy mennyire különbözően élünk meg eseményeket, és ez önmagában nem probléma. Még akkor is, hogyha különbözőképpen emlékszünk emiatt eseményekre. Volt már olyan, hogy felidéztünk valamit egy beszélgetésben, és akkor már-már akár vita is volt, hogy hát én nem így emlékszem. Volt ilyen? Ugye? Tehát ez nem azt jelenti, hogy valami tudatos félrevezetés, vagy bármi állhatna a háttérben, hanem egyszerűen az, hogy másképp működünk az emlékezésben, az élmények átélésében is, egy felidézésben. Most nem erről akarok leginkább üzenetet fogalmazni, hanem mi a lényeg a sok különbözőség és eltérő emlékezés mellett, hogy legyen átélés. Hogy legyen átélés. Ahogy mondtam, Márk meg Lukács nem volt ott konkrétan a megfeszítésnél, meg Jézus életének számos mozzanatánál, de bizonyos értelemben ők is átélték, és igazán Márk és Lukács lehet számunkra egy hatalmas példa, akik evangéliumíró bizonyságtevőkké váltak úgy, hogy mikor találkoztak Jézussal. Hát nem dátumot kértem meg órát, Marika mondja, hogy nem tudjuk. Halála és feltámadása után valamikor. És ugye a Jézus feltámadásának tulajdonképpen egyetlen egy bizonyítéka van. A találkozások. Senki nem látta magát a feltámadást, senki nem követte nyomon és rögzítette, Magdalai Mária, mint első találkozótól kezdve az összes személyes találkozás lett a Jézus feltámadásának a bizonyító ereje. Persze az ő megjelenéseink keresztül, de miután mennybe ment, azután is történnek találkozások? Bizony. Márk, Lukács, Pál apostol találkozott Jézussal, és mi is. Hogy emlékszünk erre? Eltérő módon, mert maga az átélés is különböző volt. Az első üzenet, ezt testvérek, az értünk meghalt Jézus Krisztussal kapcsolatos dolgok nem abban nyerik el a jelentőségüket, hogy hogy emlékszünk, hanem hogy átéltük. Találkoztál-e a megfeszített és feltámadt Jézus Krisztussal? Ez a lényeg. És hogy ezt hogy mondjuk el, hogy adjuk át, hogy emlékszünk, hogy idézzük fel, az másodlagos. Isten minden ilyen átélést és az abból megfogalmazott bizonyságtételt fel tudja használni, úgy, ahogy az evangéliumokat is. Pilátus készített egy feliratot, ez a második üzenetnek a kiinduló gondolata. A názáreti Jézus a zsidók királya. Ez az evangéliumi részlet adja leginkább vissza azt, amit ilyen képeken, feszületeken látunk. Ugye Jézus feje fölött szereplő kis táblán nincs ott három nyelven a szöveg, héberül, latinul, meg görögül, csak egy rövidítés látható, ami egyébként a latin szövegnek a megfelelője. Mi is az a mozaik szó? Az inri, ez ugye a latin megfelelő rövidítés, hogy Jézus Nazarenus Rex Judeorum. A názáreti Jézus a zsidók királya. Igaz ez az állítás? A názáreti Jézus a zsidók királya. Ugye virágvasárnap idéztem Nátánaelnek a nagy vallomását, amikor ő Jézussal találkozott, és Jézus fogadta őt, hogy íme egy igaz izraelita. És akkor ő meglepődött, hogy onnan ismersz engem. Hát láttalak ott a fügefe alatt, és mivel láttalak, ezért hiszel, de még nagyobb dolgokat fogsz látni, és ő kimondta, hogy te vagy Izrael királya. És tényleg az. Így indul úgymond Jézus szolgálata, és így fejeződik be. Mégis van, akit ez zavar. Van egy réteg, van egy csoport, akit ez zavar. Kiket zavart ez a felirat, hogy a názáreti Jézus a zsidók királya? A főpapokat. Miért zavarja vajon ezt a csoportot ez a felirat? És most nem az a lényeg, hogy főpapok, hanem hogy mi állhat az egész mögött, hogy őket zavarja, és meg akarják változtatni, hogy nem az, ő mondta magáról, és így tovább. Pedig még a kihallgatáson is úgy történik a Pilátussal való párbeszéd, hogy te a zsidók királya vagy? Hát ezt magadtól mondod, vagy valaki mondta neked? Aztán Jézus mondja, hogy ha én ebből a világból lennék, az én országom e világból való lenne, az én szolgáim védekeznének értem, és akkor Pilátus azt mondja, hogy hát akkor csak ugyan király vagy? És Jézus azt mondja, hogy te mondtad. Nagyon érdekes, a papok meg rá akarják erőltetni, hogy Jézus mondta magára ezt a címet. Lezárom. Miért zavarhat egy embert az, hogy Jézus a király? Most leegyszerűsítem, mert mi nem vagyunk zsidók. Igen, köszönöm. Mondd el még egyszer, Józsi. Aha. Mármint Jézus a saját királya? Aha. Hát igen, hogy magán uralkodjon, és akkor kész. Hát ebben is van logika, köszönöm, még ezt így nem hallottam. De amit Barikától hallottunk, igen. Mert ők ezt nem tudják elfogadni. És testvérek, ha most felsorolnánk Jézus összes jellemzőjét, címét, minősítését, ezek között van biztosan nagyon sok olyan, amit a mai társadalomból is többen nem tudnak elfogadni. Lehet, hogy az sem, hogy ő király, mert rajtam ne uralkodjon senki, mert nekem ne parancsoljon senki, engem ne irányítson senki, mert hogy ugye egy királyhoz való tartozás ezt is jelenti. Vagy az, hogy megváltó. Nem kell engem megváltani. Ahogy Jézus néha a zsidókkal is beszélgetett, hogy ti nem vagytok szabadok, de azért jöttem, hogy megszabadítsalak. Mi sose voltunk szolgák. Nekünk nincs szükségünk szabadításra. De ők ezt nem tudták elfogadni. Jézus mondta, hogy hát aki a bűnt cselekszi, az a bűn szolgája, és abból meg kell szabadítani. És talán az a kettő most a nagy péntek vonatkozásában elég is, ő a király, és ő a megváltó. Mit jelent nekünk ez a két cím? el tudjuk-e fogadni? Vagy motoszkál bennünk valami ellenérzés, hogy ez nem, ez nehéz. Én kívánom, hogy úgymond a két legfontosabb, legnagyobb áldást jelentő és a legszorosabb kapcsolatot teremtő jelzője legyen számunkra Jézus Krisztusnak. Ő az én megváltóm, aki kiszabadított, megszabadított, megváltott engem a bűnből, a halálból, a kárhozatból, és a királyom lett. Engem nagyon megfogott ez a két részlet a megtérésem folyamatában, illetve annak a vége felé. Azt nagyon hamar megértettem, hogy bűnös vagyok, és szükségem van a bűnbocsánatra. És nagyon sokszor fogalmaztam meg az imádságaimban, a bibliaolvasásból fakadó felismerések után, hogy Uram, bocsáss meg, Uram, tudom, hogy bűnös vagyok. És a úgymond utolsó lépésig soha nem kértem azt, hogy Jézus légy az én Uram. Légy az én vezetőm. És ez is egy hiányosság lehetett a megtérés folyamatában, de pont azon a napon, amikor egy evangelizáción az ige hirdetővel együtt tudtam imádkozni, megkaptam ezt az információt. Kérd, hogy legyen a királyod és az urad, és lépjen be az életedbe. Tehát ez a zavaró felirat ilyen üzenetet hordozhat nekünk, ha azt vesszük észre, hogy valami zavar Jézus tulajdonsága, Jézus jellemző, Jézus címei közül, az lehet, hogy azért zavar, mert nem fogadom el. És ha nem fogadom el, tulajdonképpen elutasítom, ami abban rejlik Jézustól felém. Mi annak az eredménye, én bármit is elutasítok Jézustól? Kiveszít vele? Mi? Én magam. Úgyhogy ilyenkor gondolkodjunk el, hogy vajon meg kell változtatni azt, mint ahogy a főpapok akarták, vagy inkább át kell gondolni, hogy személyessé tudjam tenni. Különös az, testvérek, harmadik üzenetként, hogy mennyi írás beteljesülést említ János. Négyről van szó ebben a történetben. A ruháiról való megosztozás, ruháinak a szétosztása és a köntösére való sorsvetés, a szomjúhozom kérés, ugye, hogy teljesedjék az írás, mikor már minden elvégeztetett, akkor kérte a vizet, fogok többet is mondani, most csak felsorolom. A harmadik, hogy nem törték meg a lábszár csontját, és a negyedik pedig az utolsó, hogy néznek rá, mint egy átszúrtra, átszegezetre, nagyon érdekes, ilyen kettős értelmű kifejezés van itt. Mielőtt részletekből egy pár gondolatot megfogalmazok, hatalmas csoda. És az Isten munkájának különlegessége, testvérek, hogy Jézus születésétől kezdődően a haláláig semmit nem valami önálló elképzelésből hajtott végre, hanem mindent az Isten akarata szerint, az Atyának az elképzelése és terve szerint, amiből több, akik utána jártak, azt mondják, több száz le lett írva a Bibliában, az Ószövetségben. Ebből csak négyet látunk most. Tulajdonképpen az utolsó órákban is rengeteg teljesült Jézus Krisztusról. Engem ez lenyűgöz mindig, amikor ebbe belegondolok, hogy Isten több száz éven keresztül, ugye amíg az Ószövetség íródott, és több száz évvel korábban olyan pontos és precíz jelzéseket adott Jézus Krisztus munkásságára, halálára, áldozatára nézve, ami félreérthetetlen. Ez csodálatos. És ugyanakkor meg megdöbbentő, hogy akik annyira ismerték az írást, az ő népe, a kiválasztottak, nem ismerték fel. Nagyon sokan a teljesülését. Mit üzen ez a négy apróság? Köntösömre sorsot vetettek, 22. Zsoltárból van, ez Dávid Zsoltára egyébként az igaz szenvedéséről szóló zsoltár, és úgy, ahogy itt olvastuk, és idézetként ott van, egyébként egy egyes szám első személyben, ebben a zsoltárban van az is, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Így kezdődik a zsoltár. Ismerős ez? Jézus Krisztussal összekapcsolódva, és az a zsoltár egyébként még nagyon sok részletet tartalmaz, és ebben is benne van, hogy a ruháimat szétosztották, és a köntösömre sorsot vetettek. Hát ha különös és megható az, hogy Jézus az ír, vagy Isten az írásban jelezte előre az eseményeket, még lenyűgözőbb az, hogy egy emberi imádságban, egy emberi énekben, egy dávidi zsoltárban, talán egy küzdelmes időszakban megszületett imádságban adja a világ tudtára a megváltó halálával kapcsolatos apró részleteket. Engem lenyűgöz. Ez az isteni gondoskodás, hogy így szórta szét, jó értelembe vegyük ezt, a Ószövetség írásaiban ezt. Szomjazom. Ugye ez nagyon érdekes kifejezés, ugye ez volt a második teljesülés. Jézus ezek után tudva már, hogy minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt, szomjazom. És akkor volt ott egy ecettel teli edény, szivacsot mártottak bele, izsópra, nádra tűzték, és így adtak neki. Még önmagában is hatalmas dolog. Ebben én azt érzem, hogy Jézus ott a kereszten egy tudatos írás teljesítésre, teljesülésre is figyel. Elvégeztetett, és hogy beteljesedjék az írásnak ez a részlet, a 69. zsoltár, ez is egy zsoltár részlet, ez is egy imádság részlet. Azt mondja, hogy szomjazom. És elvette az ecetet, mérget. Egyébként a 69. zsoltárban ezt látjuk, hadd idézzem, hogy a lázat összetörte szívemet, és beteggé lettem, részvétre vártam, de hiába, vigasztalókra, de nem találtam, sőt, ételembe mérgettettek, és szomjúságomban ecettel itattak. Korabeli feljegyzősekből, ilyen régészeti kutatásokból tudjuk, hogy ebben az italban azért volt némi humánus megnyilvánulás is, mert olyan összetételű volt ez, hogy a szenvedőnek egy kis kábítást okozott, és ezzel csökkenthette a szenvedést. Ezt mikor kéri el Jézus? A szenvedéseinek az elején? Nem. A végén. De hogy az írás teljesüljön. Na még ez a részlet is legyen betöltve, és utána már csak annyit mond, hogy elvégeztetett. Különleges, csodálatos. És nem törték meg a lábszárcsontját a harmadik. Érdekes a körülmények. Jézus halála után ugye különleges természeti jelenségek történnek, kis földrengés benne a templomban, ugye kárpitketté szakadás, oldzűrzavar, meg hát már megy le a nap, közeledik a sábbát, beáll az ünnep, ami egyébként most épp a páskával is egybeesik a zsidóknál. Nagyon sürgette őket az idő, és ugye kérik a katonáktól, hogy törjétek meg a lábszárcsontjukat. Miért volt erre egyébként szükség? Ugye a keresztre feszítés az egy nagyon kegyetlen kivégzés. Volt olyan, aki napokig szenvedett a kereszten. Fizikai erőlététől függött, hogy meddig bírtam. Egyébként ez egy fulladásos halál. Minél inkább elgyengül, annál inkább lejjebb ereszkedik a test, és olyan deformációt él át a test, és abban a tüdő, hogy a légzés lehetetlenné válik. És ha eltörik a lábszárcsontjukat, akkor nincs tartás, és ez hamarabb bekövetkezik, mert sürgeti őket az idő. De Jézus ekkor már halott. nincs rá szükség. Milyen írás teljesül ezzel, hogy meg van írva, hogy ne törettessék meg a csontja. Talán ebben nem akarom rangsorolni, de most számomra a leglényegesebb. Mózes második könyvében és negyedik könyvében olvassuk a páska bárány elkészítésének szabályzatát, amiben ez egy pont, hogy hogy főzzék meg, hogy készítsék elő, és arra nagyon vigyázni kellett, hogy annak a báránynak, amit a páska emlékére készítenek el, soha ne törjék meg a csontját, egyetlen egy csontját se. És a páska ugye mire emlékezteti a zsidóságot? A menekülésre, a szabadulásra. Testvérek, ez az apró kis részlet. Megint egy nagyon pontos azonosítás. Az Isten báránya, aki megszabadítja a népét bűneiből, ő van ott a kereszten. Az a páska bárány, aki az igazi szabadulást adja. És az utolsó, néznek majd rá, akit átszegeztek, vagy átszúrtak, Zakariás próféta könyvében olvassuk. Dávid házára és Jeruzsálem lakóira pedig kiöntöm a kegyelem és a könyörületesség lelkét, és rám tekintenek, akit átszögeztek, és akit úgy siratnak, ahogyan az egyetlen fiút gyászolják, és úgy keseregnek miatt, ahogyan az elsőszülött miatt keseregnek. Ez egy nagyon különös profécia Zakariástól, nem is annyira a megváltásról szól, hanem már a lélek ajándékáról, a lélek kitöltetéséről, de mégis itt idézi ezt János, hogy itt is teljesül. Nem akarok nagyon belemélyülni, de megint az Istennek ez a sokrétű és tényleg az idő fölötti gondolkodása már egybe tudja tenni a lélek kitöltetését, de a keresztet, a megváltást és tulajdonképpen a isteni vigasztalást. Még egy apró részlet. Néznek majd rám. Egyébként a négy idézet közül, ugye két dávidi zsoltár, egy ószövetségi rendtartás, ez az egy, ami valamiféleképpen tényleg egy tudatos profécia, egy előrejelzés. A többi vagy egy szabály, vagy pedig emberi imádság és ének. Mi ennek az üzenete? Eszembe jutott az az igevers, amit a gyerekek mondtak tegnap előtt az iskolában, Korintusi levél idézeteként. Hát én most nem tudom fejből idézni, Dalma. El tudod mondani azt az ige verset? Nem bántalak. Akkor Noémi biztos el tudja. Meghalt az írások szerint. Tehát ez a legjobb összefoglalója. Pál apostol tényleg így foglalta össze. Nem csak úgy, az írások szerint. És ez tényleg Istennek a nagyon tudatos, értünk végzett munkáját bizonyítja. Utolsó gondolat, testvérek. Elvégeztetett. János beszámolója szerint Jézus utolsó szava. Elvégeztetett. Kinek szól ez? Kinek mondja ezt Jézus? Kit céloz meg ezzel az egy szóval? Ez volt az egyik kérdés most bennem. Miért kellett kimondani, kinek kellett hallani ezt a megállapítást a halál beállta előtt? Hallottam ötletek, vagyis, hogy valaki mondta, de nem értettem. Tényleg kíváncsi vagyok egyébként, ha valakinek van gondolata. Az atyának, mindenkinek. Ezután már nem muszáj mondanunk, mert abban minden benne van. Nehéz megmondani. De tényleg olyan, mintha mondaná az atyának is, aki őt küldte. Olyan, mintha mondaná, egy önmegerősítésként is. Olyan, mintha mondaná az ott lévőknek. Olyan, mintha mondaná a világ fejedelmének, az ellenségnek, akit most győz le, akiről Pál azt írja, hogy őket mutogatja, mint legyőzött zsákmányt a mennyei személyeknek, most nagyon szabadon idéztem, elvégeztetett. Értse meg az egész világ. Itt valami nagy dolognak beteljesülése ment végbe. És mindenkit érint. Nincs olyan a világon, akit ne érintene. Az atya terve végrehajtva, a fiú, mint megváltó, teljesítette a küldetést, az emberek, akikért történt, az életet kapják benne, az ellenség a sátán és az összes démona pedig a kudarcot kell, hogy lássa belőle. Elvégeztetett. De mi végeztetett el? Volt a második kérdésem. Tulajdonképpen már sok mindent mondtam. A megváltás, a szabadítás, annak a végrehajtása, ami Jézus fogantatásakor egy angyaltól hangzik el, Mária, majd József felé is, hogy a gyermeket Jézusnak kell nevezni, Jehósua legyen a neve, mert ez a név azt jelenti, hogy szabadító, és ő fogja megszabadítani a népét a bűneiből. Elvégeztetett. Elvégeztetett a kigyó fejének a taposása, ahogy Mózes első könyvébe olvassuk, aki semmi másra nem volt képes ebben csak mardosni az ő fejére taposó hatalomnak és erőnek a sarkát, Jézusét. Elvégeztetett a halált mindent leuraló hatalmának a legyőzése. Végre megnyílt a lehetőség, hogy a zsidókhoz írt levél fogalmazza, hogy megszabadítja mindazokat, akik egész életükben rabok voltak a halálfélelem miatt, és nagyon sok mindent lehet sorolni. Elvégeztetett az ember megmentése, az ember megváltása. És hát még egy kérdés eszembe jutott. Ki a végrehajtó? Ki végezte el, ami elvégeztetett? Miért nem azt mondja Jézus, elvégeztem? Miért nem azt mondja, hogy atyám, megtetted? Miért nem többes számba fogalmaz, atyám, megtettük? Ilyen nagyon érdekes formában, mint hogy még kívül is helyezné magát Jézus az egészen, elvégeztetett. Igazából nem kívül helyezi magát, nem kivonja magát, hanem én most úgy látom, hogy egy hatalmas egység bizonyságtétele ez. A mindörökké titoknak megmaradó Szent Háromság értünk végzett hatalmas tette, elvégeztetett. Betániában Lázár sírjánál, amikor Jézus Krisztus imádkozik, Jézus az, aki majd kiált Lázárnak, hogy jöjj ki, de előtte meg az atyának köszöni meg mindazt, amit majd cselekedni fog. Egy együttműködés van ott is. Az atya hatalma működik Jézus szaván keresztül, feltámadás történik, új életet kap egy halott, elvégeztetett. És ott látjuk ezt az érdekes és hatalmas együttműködést. Itt bele van sűrítve ebbe az egy szóba. Az atya, a fiú, a Szentlélek, aki ugye nem csak akkor jön létre, mikor kitöltetik pünköstkör, hanem mindörökké való isteni személy, végrehajtja. Az Isten teljesség, az Isten egésze. Jézus Krisztus utolsó szaváig, mire törekszik ebben a világban, ezen az egész teremtett világon? És a bűneset után nagyon nyilvánvaló ez. Az ember megmentésére. Ez a csökönyös, a teremtővel szembeforduló, az ő alkotójától távolodó, akaratával szembe menő teremtményt meg akarja menteni, mert szereti. És ez is benne van ebben az elvégeztetett szóban. Elvégeztetett. A szeretet leghatalmasabb bizonyítéka. Ne keressünk nagyobb bizonyítékot arra, hogy Isten szeret ettől. Ez a legnagyobb. És ez töltsön be minket örömmel, vágyjal, az Istennel való kapcsolat egyre növekvő elmélyítésével. Én ezt kívánom. Amen.